Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Törökország igen kedvelt úti cél, de a legtöbben ma is inkább a déli parti nyaralóvezetbe mennek Antáliába. Mi most ehelyett a nyugati partot választottuk, Izmirt és környékét, és el is meséljük, hogy mi minden van itt. Gyula, nem olyan régen jöttél haza Nyugat-Törökországból, és hát persze sokat voltunk a déli parton is, most te nagyon jól össze tudod hasonlítani nekünk.
Igen, hát ma, ha Törökország nyaralás, akkor mindenkinek az antáliai Riviera jut eszébe, ugye a török Riviera, ahogy hívják. A repülőtér van Antáliában, és ezért nevezzük antáliainak, tehát nem csak Antáliában mennek az utazók, hanem Szidébe, vagy a másik vége általában, hogyha még elmennek Alanyába, vagy ha a másik irányba, ugye egész közel a repülőtértől van Belek, ott van a legtöbb ilyen sok csillagos szálloda, nagyon szépek, és az a rész, ahol most voltunk, ez az Égei tengernek a partvidéke, Izmir nagyváros és környéke. Azért mondom, hogy és környéke, mert a nagyvárosban nem szoktak menni a turisták, tehát az biztos, hogy nem célpont. Ez Törökország harmadik legnagyobb városa, egy 4 milliós nagyváros, egy óriási kikötővel. Isztambul után ez a legnagyobb kikötő Törökországban. Képzeljünk el egy megapoliszt, egy óriási nagy várost, ahol felhőkarcolók vannak, de tengerpart van, hangulatos sétáló rész van, nagy élet van a parton, de ez nem egy nyaralóhely. És innen lehet elmenni, ha valaki megnézi a térképen, egy nagy félsziget van, és a félszigetnek a különböző városkáiba lehet elmenni nyaralni, így el lehet menni Kusadasziba, el lehet menni Csezmébe, és ott a kisebb tengerpartokra, egészen más a jellege, mint Antáliának.
Ez azt jelenti, hogy itt nincsenek is olyan nagy szállodák, nincsenek kifejezetten a tengerparti pihenésre szakosodott szolgáltatások.
Minden a turizmusról szól itt is.
Csak hogy hogyan különböztetjük meg, hogy most akkor van, aki nyaralni megy délre.
Ugye alapvetően egy hosszú, egyenes, homokos tengerpart van, amit néha megtör egy kis félsziget, de alapvetően ugye arra számíthatunk Antáliában, most az Antáliát értem az egész török rivérát, hogy egy hosszú, egyenes, homokos part, és mögötte kismillió szálloda, de tényleg, tehát hogy ami ott szálloda mennyiség van, és amekkora szállodák, aki járt ott, az ugye tudja, aki nem annak, az még elképzelni se tudja, hogy ugye több száz szálloda egymás mellett a parton, ugye több száz kilométeren sorakozik, van egy út, ami mögötte fut, és mögötte vannak még további szállodák. Itt sokkal kevesebb szálloda van, más a partszakasz, itt nem ilyen egyszerű, egyenes, homokos, hanem tagolt, sziklás partok, öblök, félsziget az egész, és teljesen más a jellege. Ide is el lehet egyébként, hogy el lehetett nyáron jutni Bodrumon keresztül, tehát Bodrumba lehet repülni, de azt azért hozzáteszem, hogy Bodrumból 2 óra út még busszal. Tehát, hogy ez a, úgy mondjam, nehezítés a dologba, hogy az emberek kevésbé választják, plusz azt is hozzáteszem, hogy ezek a szállodák, csodálatos szállodák vannak itt is, de egy csomó szálloda, ahol például mi is voltunk Kusadasziban, az egy gyönyörű 5 csillagos szálloda volt a tengerparton, közvetlen a tengerparton volt, de ilyen lejtős volt maga a szálloda, fönt volt egyen lejjebb a medence, még egyen lejjebb a napágyak a parton, és a part az egy szikla volt, és le kellett menni ilyen lépcsőn lehetett lemenni a vízbe, tehát abszolút nem gyerekbarát, ide nem viszel gyereket, mert nem nagyon tud a gyerek maximum a medencébe fürödni, és egy csomó ilyen szálloda van, sokkal kevesebb szálloda van eleve, és sokkal kevesebb ez a klasszikus homokos tengerpart. Ha viszont valaki szereti az izgalmas tengerpartokat, szereti a tagolt partszakaszokat, a sziklákat, búvárkodni, stb., akkor viszont ez a rész neki való.
Izmirről mondjunk egy pár szót azért, mert ugye ez egy tipikus török nagyváros.
Izmir egy nagyon érdekes, sajnos ott keveset töltöttünk most, mert ugye az csak a kiinduló pontunk volt, egy nagyon-nagyon komoly város. Tehát egy tényleg...
Ez egy több milliós,
hát 4 milliós város, egy óriási város. Ennek minden előnyével, hátrányával, óriási forgalomban. Ami nekem nagyon tetszett, hogy van egy hangulatos belvárosa, ahol óriási éjszakai élet van. Pont péntek-szombat este voltunk benne, és fantasztikus élet volt. Tehát egy nagyon jól lehet itt élni, azt gondolom. Tehát nagyon klassz, mikor az ember este így lesétál a tengerpartra, és van egy nagyon hosszú sétány, egy korzó, ami le van zárva, és csak sétálni lehet. Vannak parkok, a gyerekek ott játszanak, piknikeztek az emberek, ültek a füvön, rengetegen, tehát nem egy vagy kettő, rengeteg család. Voltunk ilyen fancy, elegáns helyen is, ahol tényleg ilyen gurmé vacsorát kaptunk, volt egy bevásárlóközpont, és az is a tengerparton volt, és a bevásárlóközpont elején volt egy nagy terasz, egy hosszú terasz sor, és ott voltak ezek az látszott, hogy ilyen fancy éttermek, de másik részen ott a hosszú tengerparti sétány, mert ott pedig igazi török étterem, meg török zene, minden második helyen valamilyen klasszikus török muzsika szólt, emberek mulatnak, énekelnek, szóval nagyon jó hangulatú város Izmir, úgyhogy egyébként egy óriási nagyváros, egy nagy félsziget az egész, amit körbe lehet gyalogolni, hát az nagyon sok, tehát az nem tudom hány kilométer, körbe lehet menni busszal, helyi tömegközlekedéssel, sőt három helyről át lehet kompozni is az egyik oldalról a másikra. Úgyhogy azt gondolom, hogyha valaki ott lakik, ott él, ott egy igazi nagyvárosi életet tud élni, de akár ott is van strand egyébként, de hát ott nem nagyon fürdenek, hanem onnan egy fél órányi útra már el tudnak jutni azért, akár Cseszmébe, akár más helyekre, ahol tudnak fürödni.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Ugye az az izgalmas, hogy nektek kiinduló pontotok volt Izmir, itt egy kis időt töltöttetek, aztán mentetek tovább. Én azt tudom, hogy ugye ez a környék, itt van például Pamukkal, ami nagyon híres, itt van nem messze, hát nem messze, azért itt több száz kilométerről beszélünk, de Antaliához képest például közelebb, Trója, az ókori Trója városa. Mi minden van még itt ezen a partvidéken?
Igen, ha valaki ide eljön, akkor itt tud kirándulni. Az idegenvezetőnk pont mesélte, hogy egynapos túrákat is szerveznek Pamukkaléba, azt ő nagyon utálta, mert hogy 4 órát buszoznak oda, ott vannak, megnézik Pamukkalét, és vissza 4 órát. Ha autóval megyünk, ez nyilván egy picit kevesebb. Mindenképp közelebb van, mint Antáliából, de azért nem ott van a sarkon.
Pamukkale ugye az a mészkő képződmény, amit egy ilyen kivált gyógyvíz válja ezt ki, vagy
hát
ez egy nagyon
forrás,
ez
egy forró forrás terasz, csinálja ezeket a fehér teraszokat, és ezek ugye nagyon, nagyon híres, hogy az emberek oda mennek, fürdenek, most már elég sok szálloda épült ott, és mondom, akár ilyen egynapos, kétnapos túrával is el lehet oda jutni.
Ez a nagy egerszalók, nálunk
ez
egerszalók.
Ez a nagy egerszalók, igen.
Egerszalók nagy testvére egyébként.
Kicsit más azért, igen. Ha elmegyünk ide, nem biztos, hogy feltétlenül ide kéne elmenni, sokkal közelebb is vannak. Említette Tróját, ugye nem sokan tudják, hogy Trója ma a Törökország területén van, az is messze van ide, igen. Tehát az is több órát kell autózni. Ami közel van, közelebb van az Pergamon, az is egy 2 órányira van, és ami egész közel van, ami egy ilyen órán belül eljut az ember, az Efezosz, ami csodálatos. Ez egy görög-római városnak szokták mondani, mert ugye nagyon hosszú ideig görög, az ókori Görögországnak volt az egyik legfontosabb városa, a 7 Ión városnak volt az egyik központja. Ez egy óriási, nagy kikötőváros volt. És ez azért furcsa, mert ha valaki ma elmegy, megnézi az ókori városnak a romjait, akkor végig fog autózni a hegyek között, és azt fogja látni, hogy a hegyek között a völgyben vannak az ókori városnak a maradványai, a romjai. És sehol nem látja a tengert. A tenger oda 11 kilométerre van, de akkoriban a városnak az egyik utcán, ami ma is látszik, az az utca, ami most, mit tudom, tudunk menni 300 métert, és utána már be van nőve így növényzettel. Ez az utca vitt tovább, és volt egy folyó, egy ilyen, hát ilyen lagúna-szerű, tehát igazából nem folyó, hanem a tenger bejött egy ilyen csatornaként oda, és azon tudtak felhajózni a régi hajók, ugye az ókorban a görög, aztán a római hajók is. Tehát egy nagyon fontos város volt. Volt itt klasszikus szakasza, voltak a archaikusok, klasszikus szakasz, hellenisztikusok, Nagy Sándor is volt itt, tehát ő is járt itt, és akkor utána a rómaiak időszakában, már Krisztus után az első-második században lett óriási nagyváros. Ezt úgy képzeljük el, hogy abban az időben, tehát a második században 500 000 lakosa volt. Tehát azért ez nagyon komoly. És ha ma elmegyünk a városba, akkor látunk egy nagy színházat, 2 színházon van, egy kicsi, ugye az Odeon, ami egy ilyen kisebb színház volt, és oda csak a nemesek, vagy tehát a VIP vendégek mehettek, hogy így mondjam. Ugye oda nem engedték be a publikuszt, a népet. Ez a kisebb korintoszi oszlopos színház, és van egy óriási nagy színház, ami úgy épült, hogy 24 000 látogatót tudjon befogadni. A görögök idejében ez a színház kisebb volt, és ugye akkor ők drámákat játszottak, a klasszikus görög drámákat. A rómaiak pedig ugye szerették a vért, és ők gladiátorjátékokat csináltak itt, és akkor lett 24 000-es ez a színház, és azt mondják, hogy ha egy ilyen nagyvárosba színházat terveztek, akkor mindig úgy tervezték, hogy a lakosságnak a 10%-a, tehát minden 10. látogató beférjen, tehát az már 240 000 ember, és később, amikor a város egyre jelentősebb kereskedelmet folytatott, akkor még nagyobb lakossággal rendelkezett. Ami még érdekes itt, hogy a kereszténységhez is vannak emlékek. Ugye Pál apostol rövid ideig próbálta itt az itt élő rómaiakat áttéríteni, megtéríteni a keresztény hitre. Egy ideig hallgatták, nekik volt ugye saját istenük az Artemis, ugye, ami a vadászoknak meg a termékenységnek volt az istene. Láthatunk is itt Artemis szobrokat, meg Artemisre utaló nagyon sok mindent, és akkor aztán Pál apostolt egy idő után mondták, jó, van, akkor most már ezt így hagyja abba. Egy ideig börtönbe zárták, aztán el is űzték a városból.
Ha már itt vagyunk Efezoszban, akkor a romokon kívül, maga az ókori városon kívül van-e valami, ami még egyedi kulturális látnivaló?
Hát ugye a hegyre föl kell menni, és egy olyan 3-4 kilométert kell fölmenni busszal, vagy autóval. A Szűz Máriának a háza van itt. Nagyon érdekes történet, ugye állítólag Szűz Mária elmenekült ugye a Szentföldről, és a hagyomány szerint Krisztus halála után egy több mint 10 évet élt itt a hegyekben, itt Efezosz mellett, és állítólag Efezoszban is temették el, de hát ezt nem találták meg. Sőt, tehát nagyon sokáig erről a házról nem is tudtak, hogy létezik. Volt egy látó, egy német látó apácanő, aki ezt így megálmodta, és ő neki az útmutatása alapján kezdték el ezt az egészet kutatni, és ma föl tudsz menni az erdőbe, és egy kis erdei úton lehet elsétálni a házhoz, ami állítólag az ő háza volt, és ami nagyon érdekes, hogy ide ugye nem csak keresztények járnak, hanem a muszlimok is, hiszen a Jézus és Szűz Mária benne van a Koránban is. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ide jönnek a keresztények is, sokszor keresztény gyülekezetet látni, ahogy megállnak és elsétálnak, de ugyanúgy látsz muszlimokat is, ide érdemes elmenni. De ha még egy picit visszatérünk Efezoszhoz, mert azért még egy pár szót érdemes róla mondani, nem csak egy kis romváros képzeljünk el, nekem nagyon nagy meglepetés volt és nagyon nagy élmény. Legutoljára, ami nekem ilyen komoly élményt adott, az a Nápoly mellett ugye a pompei ásatások és a pompei város. Itt ugye amiben ez más, hogy itt volt ennek görög előzménye is, itt lehet látni az agórákat, mert több agóra is van, több piac, az egyik volt a rabszolgapiac, ugye aztán már a rómaiaknál, és itt maga a színház is nagyon jó állapotban fennmaradt, ugye amiről beszéltem, illetve ami a leghíresebb épület, az a Celsusnak a könyvtára. Ez egy óriási, ilyen nagy oszlopokon álló épület, ez a középpontja a városnak, ez valami csodálatosan szép épület lehetett, közepén állítólag egy ilyen falmennyezetes nagy terem volt, ugye hát sajnos ebből már nem maradt meg semmi, sőt, tehát ugye a könyveket is állítólag elszállították. Hát először Rómába, aztán azt mondta ott az idegenvezető, hogy végül is Kleopátrához került Augustus ajándékaként, tehát a könyvek már nincsenek. Tehát az egész gyakorlatilag a hátsó fal, meg ahol a könyvek voltak, az elpusztult, de a homlokzat az megvan, és az fantasztikus. Meg ugye pont szembe vele indul egy főút föl a másik kis színházhoz, ami egy ilyen emelkedő megy föl, és ott lehet látni, hogy milyen kis szatócsboltok, meg mindenféle boltok voltak. Aztán voltunk például, az nagyon, nagyon vicces és érdekes volt, voltunk a közös latrinát megnézni. Tehát lehet látni egy 80 négyzetméteres hely, ahol egymás mellett vannak a kis lukak, ahol ugye el tudták végezni a dolgokat. Ez egy közösségi program volt. Volt vízelvezetés alatta, előtte volt egy kis ilyen picike, nagyon szűk kis, nem cső, de egy ilyen mélyedés, abban volt a tiszta víz, és abban tudtak utána kezet. Most is képzeljük el, hogy így 35-en egymás mellé beülünk.
El lehet beszélgetni.
Igen. Nem volt Facebook.
Így van. Nem telefonnal mentek az emberek, hanem egymással.
Úgyhogy Efezosz megér egy fél napot, hogy az ember...
Hát sőt, tehát itt lehet, hogy kicsit többet is.
Hát igen, de egy fél napot mindenképpen. Tehát, hogyha még ha nem is vagyunk nagy rom szeretők, akkor is lenyűgöző. Tényleg lenyűgöző.
Gyümölcsültetvények, barac, gránát, alma, itt nagyon sok minden van, ugye? Ez nagyon gazdag gyümölcskultúrájú
rész.
Hát
már az odavezető úton, mikor Efezoszba mentünk, akkor végig az idegenvezetőnk végigmutogatta, és hát már az ember már harmadikra, mintha nem tudna, de akkor is, mert úgy, ez a gránátalmafa, ez barackfa, ez szőlő, nyilván ezeket megismerjük, de azért ő mindig mutatta. Ez itt az oliva, ugye lehetett rengeteg olajfa van, és rengeteg olajültetvény, mindenük van.
Hát nagyon sok gyümölcs onnan jött be Európába.
Olyan fügét én még nem ettem, mint ott. Egy alma nagyságú ilyen bordó volt, egy öreg bácsi árulta pont Efezosz bejáratánál. Hát komolyan ettem már pár fügét, de ilyen édes, finom fügét, mint amit ott, és mondom, képzeljünk el egy nagy almát. Uh-huh. Voltunk egy kisvárosban, ahol volt szerencsénk olívaolaj kóstolón részt venni, ami egy elég érdekes szertartás. Egy hölgy volt, aki egy igazi profi, és nemzetközi díjakat nyert. Szirencse, úgy hívják egyébként ezt a helyet, és ott van ez a kóstoló. Ott igazából ötféle extra szűz, szűz, meg még háromféle.
Szűrt, nem szűrt.
Igen. Ő ott mindegyikről 10 percet beszélt, és utána kiöntöttek egy deci olajat. És gondoltam, hogy megszagoljuk, hogy valami. Nem, ezt a szájba kellett venni, így a szájunk oldalán kellett egy kis levegőt hagyni, és ilyen szürcsölgető, borzasztó mozdulattal nem lehetett lenyelni, hanem így levegőt kellett uh-huh. mellébe szürcsölni, és akkor érezted az aromáját. És ő mindig mondta, hogy milyen gyümölcsöt kéne érezzél. Uh-huh. De a nagyobbik probléma az volt, hogy mindig le kellett nyelni. Uh-huh. Tehát egy ilyen, nem tudom, 3-4 deci olívaolajat tisztán lenyelni így egy idő után, az nem annyira jó, úgyhogy köhögtünk uh-huh. rendesen, uh-huh. de egy nagy élmény.
Ez a hivatásos olívaolajkóstolás
procedúrája. Igen, a hölgy, az hivatásos, professzionális uh-huh. zsűri, világhírű, ő nem is árulja így az utcára az oliváit, mert séfek jönnek hozzá Párizsból, meg Rómából, uh-huh. nem tudom honnan, tehát hogy igazából egy igazi profi volt. Nem azt mondom, hogy minden nap szeretnék olivát tesztelni, de egy nagyon érdekes élmény volt, és tényleg, amikor figyelt az ember, akkor egy idő után érezni lehetett a gyümölcsnek az ízét. Mindig azt mondta, hogy ebben most figyeljük, most almás ízt fogunk uh-huh. érezni az olivába.
És akkor, érezted?
Hát legalábbis próbáltam érezni.
Nagyon híres az itteni füge is. Fügét is kóstoltatok.
Hát a füge, az mondom, az fantasztikus. Tehát az mindenhol van füge, mindenhol van fügefa. Van többféle, de ez a nagy füge, amit ott ettünk, az sehol máshol én még nem láttam, tehát ilyen fákat se, mintha ilyen narancsok lógnának a fákon, csak ilyen bordó színűek.
És hogy van ez a történet, hogy a fügefát beültetik az olajfák közé, és akkor a
igen,
bogarak nem támadják az olívafákat?
Igen, ez úgy van, hogy volt egy csomó probléma az olivával, és nagyon sokat kellett, hát próbáltak permetezni, minden próbáltak, de akkor nem lesz jó az olaj. A hölgy is elmondta, hogy semmilyen nem természetes szer nem használ. Viszont nagyon sok ilyen kis bogár van, ami belemászik az olajbogyóba. És akkor egyszer valahogy kitalálták, hogy egy ilyen sor oliva közé egy fát odaültettek, egy fügefát. És az összes bogár az édes szag miatt uh-huh. ment a fügére. Hát az a fügének nem tett jót, de...
Feláldozták a fügét.
Feláldozták a fügét, és így az olivában nem uh-huh. mennek a... És lehet látni, hogy mész az úton, hogy van egy sor olivafa, és közte van egy, uh-huh. egy idegen fa, megint mész, és akkor ez uh-huh. ezért van.
Hát ez a természetes rovarértás.
De aztán szerintem most már más fákat is raknak közé, de tök mindegy, uh-huh. az a lényeg, hogy így, uh-huh. igen, tehát így védik
okos
meg.
Okos megoldás. Jó, ja. Menjünk egy picit tovább, mert azért mentetek ti még innen északra délre. Merre jártatok
hát
még?
Hát ami még nagy élmény volt, az Kuszadasinak uh-huh. a városa. Kuszadasi. Az első, második ez. Ez egy tipikus nyaralóhely.
Tengerparton vagyunk?
Persze, hát a nyaralóhely, egy tengerparti város, ahol van egy nagy kikötő, és a kikötő mögött van a városközpont, van egy modern kikötő rész, és van egy régi belváros, van itt is bazár, de nem olyan, nem az a erőszakos bazáros, így mondjam, tehát nem tukmálják rád, mint Antáliában is, a kiszállsz bárhol a buszból vagy a kocsiból, akkor jönnek, és akkor gyorsan ezt vedd, és tudod, mikor így nyomják az emberre rá az árusok, itt nincs ilyen. És nagyon sok helyi bolt van. Helyi alatt értem, hogy nem csak pólót tudsz, meg inget, meg cipőt, meg bőrcsekit, hanem helyi termékeket. És egyébként az előbb említettem szirincsét, ahova fölmentünk, ott is lehetett helyi dolgokat vásárolni. Tehát itt nagyon komolyan veszik azt, hogy a helyi termékeket, a helyi mézet, a helyi fügét, a helyi olajat, a zöldségeket, a gyümölcsöket árulják. Persze azért bazárban mindent kapsz, Kuszadasi nagyon, azt mondom, hogy sokkal inkább törökös a jó értelemben, nem az a nagyon turistás, és mégis egy turista paradicsom.
A jó kiránduláson voltatok?
Ami nagyon hangulatos itt nyilván a tengerpart, itt is nagyon tagolt a partszakasz. Voltunk egy helyi török családnak a hajóján, papa vezetett, ő volt a kapitány, a fia volt meg a unokaöccse volt a legénység, és a felesége főzött nekünk. Csináltak nagyon finom salátát, meg sült csirkét, sült halat. Ami érdekes volt a kikötőből, ahogy kijöttünk, láttunk egy ilyen brutális megajachtot, utána néztem utána, hogy 70-valány milliárdos jacht volt, Ez egy orosz mágnásnak volt a jachtja, aki már mondták, hogy hónapok óta nem járt ott, de ott áll a hajója, és minden nap, amikor jöttünk vissza, akkor már ki is világították, mert a legénysége az ott van is. 15-en azért dolgoznak rajta, hogy az ott álljon. És nagyon sok kis vitorlás van, kis csónakok lehet bérelni egy napra, több napra lehet kimenni hajókirándulni, és el lehet menni a városban, a kikötőből kijövünk, van egy sziget. Ez a Galamb-sziget, az egész Kusadasi, az Galambvárt jelenti. Van egy vár, amit még a törökök ellen építettek, velencéjek építették, és ez egy csak vár, tehát hogy nincs benne semmi. Direkt arra építették, hogy egy erőt, hogy megvédje a várost, és igazából oda el lehet sétálni, hogyha valaki hajókázik, utána ott kiköt, körülötte vannak köblök, ott fürödhet, és ezt mindenhonnan lehet látni.
Na hát... Sajnos lejár az időnk, pedig azt hittem, hogy Antalyai után nem tudunk azért annyi mindenről mesélni Törökországról, de hát tudunk, úgyhogy kedves hallgatók is láthatják, hallhatják, hogy rengeteg minden van még Törökországban, ezt a nyugati partvidéket reméljük, hogy sikerült egy picit úgy bemutatni, hogy kedvet csináljunk hozzá, lehet ide is menni, úgyhogy Nyugat-Törökországot is ajánljuk mindenkinek, és ez volt a mai Világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább.